Életvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tóth Norberttel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusával Gerstenmaier György beszélget.
Azért hívtuk meg a budapesti stúdióba, hogy az életéről, a hivatásáról, a hitéről és a választott bibliai idézetéről beszélgessünk vele. Meg is kérdezném, hogy melyik ez a választott bibliai idézet?
Hát én nagyon nehéz volt idézetet választani. Az igazság, hogy több olyan idézet is van, amit szívem szerint kiválasztottam volna, és nagyon sokat kell gondolkodnom azon, de ezt nyilván mindenki elmondja, aki ebben a stúdióban ül, hogy végülis melyik idézet mellett döntsek, és Jézus színeváltozása kapcsán választottam egy idézetet, tehát amikor Táborhegyére felmegy Jézus, és felviszi Pétert, Jánost és Jakabot, akkor ugye megjelenik Illés és Mózes, és abban a pillanatban, amikor megjelennek, akkor ugye Péter megzavarodik tulajdonképpen, és azt mondja Jézusnak, hogy jó itt nekünk lenni ezen a hegyen, Uram, készítek három sátrat, egyet neked, egyet Illésnek, egyet Mózesnek. És azért választottam ezt az idézetet, mert azt gondolom, hogy ez jól példázza azt, ami a Biblia tulajdonképpen egészében tetten érhető, hogy amikor egy tökéletlen lény, akármennyire is az Isten saját képmására teremtette, de ugye összehasonlítva Istennel, Isten a tökéletes, az ember pedig a tökéletlen lény, tehát amikor egy tökéletlen lény közelébe kerül a tökéletesnek, akkor elbizonytalanodik, vagy képes arra, hogy megzavarodjon, hiszen nem várható el valamitől, ami tökéletlen, hogy megértse a tökéletest. Gondolom, hogy ez könnyű belátni, míg a tökéletes meg tudja érteni a tökéletlent. Tehát, hogy fordítva ez működik. És azért választottam még ezt az idézetet, mert ugye mindenki a saját életében, gondolom én, válaszokat keres. És válaszokat keres például arra, hogy miért történik vele mindaz, ami történik. Ezt nyilván a hívő ember is megteszi, meg az is, aki nem hisz, vagy aki más vallásban vagy tételekben hisz, az is felteszi magának a kérdéseket viszonylag rendszerességgel szerintem. De egy hívő ember esetében, főleg aki ugye valamelyik keresztény felekezet tanítását követi, ez a kérdés, amikor feltételre kerül, akkor nem feltétlenül tud választ adni. Főleg olyan esetekben, amikor úgy érzi, hogy vele szemben valamilyen méltánytalanság történt, vagy igazságtalanság történt. És én azt gondolom, hogy visszatérve erre az idézetre, Istennek a tervét, az Isten saját képmására alkotott, de tökéletlen lény nem képes megérteni a maga teljességében. Ugye próbálja folyamatosan, és lényegében a hit az a vezérfonal, ami segítséget tud nyújtani ebben a törekvésében. Tehát, hogy próbál lehető legközelebb kerülni a tökéleteshez, tehát magához, Istenhez. És azzal összegezném akkor lényegében ezt, hogy mindaz, ami történik velünk, ugye nyilván egy óriási terv része, és hát nem vagyunk képesek megérteni. Esetleg az előfordulat, hogy úgy gondoljuk, hogy értünk belőle valamit, de nem vagyunk képesek tökéletesen megérteni ezt a tervet, és szerintem ez teljesen természetes.
Ki tud emelni egy olyan élethelyzetet, akár a közelmúltból, akár a régmúltból, amikor ez az ige, vagy ennek az igének egy része segítséget nyújtott?
Szerintem egy konkrét helyzetet is ki tudnék emelni, de tulajdonképpen, hogy még egyszer mondom, hogy valamilyen igazságtalanság ért, akkor én mindig erre gondoltam. Tehát, hogy nyilván nem értem, hogy pontosan miért történt ez velem, ami történt. Aztán az is nagyon gyakran előfordult, hogy telt múlt az idő, és később értettem meg, vagy gondoltam úgy, hogy megértettem, hogy miért történt velem az, amiről úgy gondoltam korábban, hogy igazságtalan úgy történt, vagy igazságtalanság.
Hát később... tud mondani egy ilyen helyzetet, amikor igazságtalanságnak élt meg egy szituációt, és később értette meg, hogy annak mi volt a szerepe?
Munkahelyzetre vagy élethelyzetre tudnék most így hirtelen utalni. Tehát ön előfordult velem, hogy ambicionáltam valamit, és az nem jött össze, és úgy éreztem, hogy ez méltánytalanság, hiszen el tudtam magam képzelni abban a helyzetben, abban a munkakörnyezetben, és később, miután nem jött össze, eltelt jó néhány hónap, akár év is, és rájöttem arra, hogy nekem nem az volt rendelve, nem az volt az utam, és sokkal jobban jártam azzal, ami később történt, tehát mondjuk egy másik munkahelyen, mint azzal a munkahelyen, amit végül is korábban megcéloztam.
Honnan indult, milyen családból származik? Egy picit a gyerekkoráról meséljen a hallgatóknak.
Igen, én vidéki családból származom. Nagykanizsán születtem Zala megyében, és egészen az érettségiig ott is éltem, tehát a szülői házban. A családom zalai eredetű, tehát sok-sok generációra visszamenve, ameddig vissza tudtam követni, tulajdonképpen mindenki Zala megyében élt, és talán egyetlen kivétellel volt egy olyan dédapám, aki Bulgáriából származott, de őt leszámítva mindenki zalai gyökerű és római katolikus vallású. Még egyszer mondom, az egyetlen dédapámat leszámítva, aki ortodox keleti keresztény vallású volt, és hát Bulgáriából származott ide az első világháború után. Nagykanizsán jártam általános és középiskolába, az ottani Batthyány Lajos gimnáziumban. Nekem nagyon sokat adott különben a szülővárosom, meg maga a tágabb szülőhelyem, ami Zala megyének a déli része tulajdonképpen. Egyébként nem tudom, mennyire ismerik a rádióhallgatók Zala megyét, vagy az zalai embereket, de ezek az emberek borzasztóan büszkék arra, hogy Zala megyeiek. Tehát ez egy büszke nép, és én azt gondolom, hogy meglehetősen letisztult erkölcsök mentén érik az életüket. És ugye ez a közeg, ez a környezet az embernek tartást ad. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető, de hogyha az ember egy ilyen közegből érkezik, akkor hajlamos azt hinni, hogy el van igazítva az életére vonatkozóan. És én nagyon sokat töltekezem a mai napig is, meg táplálkozom ebből a zalai örökségből. Rendszeres időközönként azt szoktam látogatni, feltöltődni is, másrészt pedig hát az ember nem felejti el a gyökereit, és nem is szabad egyébként, hogy elfelejtse véleményem szerint, holott a mai világ azért hajlamos bennünket arra orientálni, hogy az ember az egy ilyen lehetőleg a múltját, vagy a tágabb értelemben vett múltját, beleértve egyébként akkor az őseinek az életét, vagy a múltját is, azt lehetőség szerint felejtse el, és valósítsa meg önmagát, de én azt gondolom, hogy ez bizonytalanságot szül. Érdemes felvállalni, hát nem csak az embernek, nem csak a hitét, de egyébként nyilván a hitét, hanem a gyökereit és a múltját is, és azt nem szabad eltagadni.
Hogyan választotta a jogot, mint pályát? A családban volt jogász, vagy a rokonságban, aki erre inspirálta?
Az igazság, hogy a tágabb családban is én vagyok az első jogász, tehát hogy nem volt senki, aki jogot végzett volna. Alapvetően olyan pályán mozgó emberek voltak, vannak a családban, akik vagy természettudományok területe felé mentek el, vagy sokkal korábban, tehát nagyszülői, dédszülői generációkban, meg hát egyszerű falusi földművelők voltak az őseim, nem tanulhattak tovább. Tehát én vagyok az első jogász, hogy honnan jött a jog? Alapvetően onnan, hogy én viszont humán beállítottságú ember vagyok. Tehát ez nagyon korán kiderült már általános iskolában is, meg később középiskolában, hogy engem a természettudományok csak módjával érdekelnek. Az igazság, hogy nincs affinitásom sajnos ezekhez a területekhez, holott azt elismerem, hogy ezeknek a disziplináknak a beható ismerete az nagyon hasznos tevékenység, és nagyon sokat tud segíteni akár az egyén életében is, de nekem ehhez nincs érzékem. Tehát én szívesen lettem volna, hogy a természettudományokkal rokon terület, még az élettudományok területén szívesen lettem volna orvos, de semmilyen érzékem sajnos nincs ehhez, holott emberek gyógyítását azt az egyik legnemesebb tevékenységnek gondolom egy kicsit közhelyesen, de tényleg így gondolom, tehát szívesen lettem volna akár orvos, akár állatorvos, de korán be kellett látnom, hogy én ehhez nem értek, tehát hogy én nem lennék hasznos tagja ezen a területen a társadalomnak. Aztán lettem volna mérnök is szívem szerint, de azokhoz a készségekhez sincs semmilyen komoly közöm sajnos, és vagy nem sajnos, ezt nem tudom, ezt majd az életem vége felé fogom, tehát a mérleget már az életem vége felé szeretném ebben a tekintetben megvonni. Viszont humán beállítottságú vagyok, arra rájöttem, a történelem érdekelt, a magyar irodalom és nyelv, aztán ezen kívül a földrajz, ami mondjuk nem feltétlenül humántudomány, és az érettségi előtt néhány évvel kezdtem el gondolkodni azon, hogy amikor majd tovább tanulok, akkor ezekről az alapokról hova lenne érdemes tovább menni, és végül úgy gondoltam, hogy akkor a társadalomtudományok felé, tehát nem a bölcsészettudományok felé, hanem a társadalomtudományok felé kellene tájékozódnom, és azon belül pedig a jogtudományt választottam. Ezekből a tárgyakból, amelyeket elsoroltam, volt a felvételi annak idején a jogi karokom, és hát köszönhetően jó Istennek, be is kerültem Pécsi Tudományegyetem állam és jogtudományi karára. Ugye abban az időben, amikor felvételizni kellett, más volt a felvételének a szisztémája is, mint manapság. Ráadásul a felsőoktatás is teljesen más képet mutatott még Magyarországon, mint jelenleg. Akkoriban nagyon jelentős túljelentkezés volt a jogi karokra. Ugye ma ez azért nem feltétlenül van így, mert az állam már másképpen gondolkodik a jogászi hivatásról, pontosabban úgy gondolja, hogy 90-es években, illetőleg a 2000-es évek elején túlképzés alakult ki jogászokból, és valamilyen egyensúlyi helyzetre törekszik a magyar állam jelenleg, és ebből kifolyólag viszont próbálja más területekre terelni mindenféle eszközökkel az érettségizett embereket. Viszont akkoriban még rengetegen próbáltak a állami jogtudományi karokra bejutni. Pécsen éltem 5+3 évet ezt követően, tehát 5 év volt a jogikari képzés, majd ezt követően 3 év volt a tudományos doktori képzés, tehát a PhD képzés, amire azért jelentkeztem, mert úgy voltam vele az 5 év jogi képzés után, ami nagyon megtetszett, megmondom, hogy nagyon megszerettem a jogászi pályát, hogy még mindig voltak olyan kérdéseim akkoriban, amelyekre nem adott választ az 5 év. És úgy voltam vele, hogy elmehetnék én gyakorló jogásznak, és elképzelhető, hogy a szakmai kérdéseimre a szakmai válaszokat ott megkapnám egy idő után, de sokkal inkább úgy voltam vele, hogy valamilyen elméleti munkát kell előtte folytatni ahhoz, hogy ha gyakorló munkát akarok majd később végezni, akkor stabilabb elméleti alapokról tudjam ezt tenni, és a válaszaimat megkapjam, és az 5 év elteltével végül jelentkeztem akkor erre a PhD képzésre, és hát a nemzetközi jog volt az 5 év alatt, amely ez a legközelebb kerültem, és ezen a területen kezdtem el kutatni végül.
És a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel hogyan került kapcsolatba? Illetve hogy lett annak a tanára?
Ugye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ez egy viszonylag fiatal egyetem a magyar felsőoktatásban, tehát 2012. január 1-e óta létezik. 5. születésnapját ünnepelte idén év elején. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről azt kell tudni, hogy tulajdonképpen 3 intézmény fúziójából jött létre. 3 intézmény egyesült, 3 korábban meglévő egyetem egyesült. Egyrészt a rendőrtiszti főiskola, másrészt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, ahol ugye a katonatisztképzés folyt, harmadrészt pedig a Corvinus Egyetem közigazgatástudományi kara, amelyet korábban, még amikor önálló intézmény volt, államigazgatási főiskolának is neveztek egészen a 90-es évek végéig, 2000-es évek elejéig, amikor beolvadt a Corvinusba. És ebből a 3 intézményből összeolvadással jött létre 2012-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Aztán az idők során kinőtt egy új kar a 3 mellé, tehát ez a 3 intézmény, ez 3 kar jelenleg. Egy 4. kar is létrejött, ez a Nemzetközi és Európai Tanulmányok kar, ami a nemzetközi kapcsolatokkal, Európai Unióval foglalkozik, sőt van már egy 5. karunk is, ez a vízügyi kar, ami a Bajai Vízügyi Főiskola beolvadásával jött létre nem olyan régen. De visszatérve az ön kérdéséhez, én az egyik, hát tulajdonképpen jogelőd intézményben dolgoztam 2008 óta, tehát a Corvinus Egyetem közigazgatástudományi karán dolgoztam, miután Budapestre kerültem, és mivel az intézményem beolvadt az újonnan létrejövő Nemzeti Közszolgálati Egyetembe, logikusan ott folytattam tovább a karrieremet.
És akkor milyen karjai vannak az egyetemnek? Tehát van egy vízügyi?
Igen, tehát van egy vízügyi kar, tehát olyan karokról beszélünk, amelyekről az állam úgy gondolja, hogy stratégiai jelentőségűek az állam élete szempontjából. És nyilván a vízügyi képzés az, főleg a folyóvizeink, de nem csak a folyóvizek miatt amúgy, hanem a felszín felett és felszín alatti egyéb vizek miatt Magyarország számára stratégiai jelentőséggel bír, és úgy gondolta ezt a döntéshozó évekkel ezelőtt, hogy a Bajai Vízügyi Főiskola egyrészt nem szűnhet meg, másrészt pedig jobb helye lesz majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ernyője alatt. Ez a legújabb, vagy legfiatalabb karunk amúgy. De van hadtudományi és honvédtisztképző kar, aztán van rendőrtiszti kar, van államtudományi és közigazgatási kar, ugye az államtudományi és közigazgatási kar az egykori Corvinus közigazgatástudományi karának a jogutódja, és van a nemzetközi és európai tanulmányok kar. Most a nemzetközi és európai tanulmányok karon dolgozom még jelenleg, tehát a korábbi közigazgatási karról átkerült az én szűkebb munkahelyem a Nemzetközi Jogi Tanszék is, az új Nemzetközi és Európai Tanulmányok karra, és akkor ott dolgozom. De ez nem jelenti azt, hogy csak a nemzetközi kar hallgatóit kell tanítani, tehát át kell tanítanunk a többi karra is, és a többi kar nemzetközi és európai igényű képzéseibe be kell oktatnunk.
És miket oktat? Milyen tárgyakat oktat?
Én korábban több mindent oktattam, ma azt hiszem, hogy letisztult a portfólióm annyiban, hogy a nemzetközi jogi tanszéken dolgozom még egyszer, és csak nemzetközi jogot és az ahhoz kapcsolódó tantárgyakat kell oktatni, ami nem kevés. Tehát a nemzetközi jog egy olyan jogág, ami rendkívül szerteágazó. az állam, de nem csak az állam, a nemzetközi szervezetek életének mindenféle dimenziójával foglalkozik. Kezdve az egészen általános kérdésekkel, mint például a nemzetközi szerződésekre vonatkozó joganyag, vagy a nemzetközi szokásjogra vonatkozó joganyag, egészen a nemzetközi felelősségen keresztül, vagy a viták békés rendezésén át, aztán az egészen speciális kérdésekig, speciális kérdésnek minősül például a tengerjog, aztán a világűrjog, a légijog.
Olyan is van.
Ezek mind létező területei a nemzetközi jognak, ugye ezek különleges vagy speciális területei a nemzetközi jognak, de ezeket mind oktatnunk kell nyilván. Tehát egy nagyon nagy és összetett diplomáciai kapcsolatok joga például, konzuli kapcsolatok joga, ezek mind a nemzetközi jognak a területei.
És ugye mondjuk egy világűri jog alatt mit kell érteni, vagy egy tenger jog alatt, hogy az is meghatározza, hogy az ember mondjuk a környezetével, vagy kilépve a környezetéből mit és hogyan tehet?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a nemzetközi jogban nincs egyértelmű szabály még arra, hogy pontosan mekkortól világűr a világűr, tehát hogy hol van a légtér és a világűr határa. És szokták emlegetni a Kármán vonalat, ugye, ami a repülőgépek felhajtó erejének a vonala tulajdonképpen, de vannak más megközelítések is. Mondjuk az biztos, hogy az égitestek azok már a világűrben vannak, tehát a Földtől különböző égitestek a világűrben vannak. Hát a világűrjog az néhány szerződés, néhány nemzetközi szerződés meg gyakorlatot jelent, tehát például a Holdra vonatkozóan van külön nemzetközi szerződés, vagy van az űrhajósok mentésére vonatkozóan szerződés, ami előírja azt, hogyha űrhajósok bajba kerülnének, és mondjuk lezuhannának valamelyik részes állam légterében, akkor mit kell velük tenni, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy kimentsék ezeket az embereket, vagy van az űrkár felelősségre külön nemzetközi szerződés, tehát hogyha valamilyen űrobjektum, amit az emberiség felbocsátott a világűrbe, lezuhanna és kárt okozna a Föld felszínében, vagy hát itt nagyon szélsőséges példával, mondjuk lakóházban vagy emberiletben tenne kárt, akkor erre külön nemzetközi szerződés van, és ugye az űrkárfelelősségi egyezménynek megfelelően kell eljárni. Tehát az ember világűrben lévő tevékenységét szabályozza jelenleg a világűrjog. Az is nagyon érdekes, hogy a világűrt benne az összeségítéstel a világűrjog az emberiség közös örökségének tekinti. Tehát van egy ilyen tétel, ami azt mondja, hogy minden, ami a világűrben van, az nem vonható állami szuverenitás alá, tehát nem lehet, mondjuk a Holdon nem lehet az Egyesült Államoknak területe például, vagy Magyarországnak, hanem az minden embert megillet, és ugye ezért voltak nagyon érdekes néhány évvel ezelőtt lehetett olvasni, hogy bizonyos hát csaló vállalkozások külföldön telkeket értékesítettek interneten a Holdon. Hát nyilván nem lehet telkeket értékesíteni, tehát a jelenlegi világűrjogi rezsim alapján nem lehet tulajdon alá vonni a Holdat, hiszen az az emberiséget közösen megilleti, tehát bárki szabadon használhatja. Ugye azért lesz érdekes majd, ha egyszer az ember tartósan képes lesz úgy a Holdra eljutni, hogy ott berendezkedjen valamilyen formában, akkor bánya tevékenységet lehet majd folytatni, tehát ki lehet aknázni bizonyos meglévő kincseket. Akár azokat is, akár egyéb dolgokat, de tény, hogy lehet hasznosítani. Tehát számol ezzel a világűrjog, hogy valamikor majd, ha a technikai feltételek ezt megengedik, akkor a Hold az hasznosítható lesz.
Tóth Norberttel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusával Gerstenmayer György beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják. Mária Rádió. Székely János püspök atya felhívását hallják.
A Mária Rádió frekvenciát nyert itt Szombathelyen, és hamarosan 24 órás adással jelentkezik. És egy óriási ajándék, az evangelizáció nagyon nagy eszköze. Alapvető tapasztalatom ez sok helyen, hogy ahol a rádió megszólal, ott szinte az egész közösségnek a lelkisége megváltozik. Tehát érződik majd, hogy nem az utcákon, az üzletekben és mindenütt. Nagy pesgés, meg lelkesedés van, gyűjtik például az imádkozókat. Műsoroknak a tervei lassanként születnek, a stúdió kialakítására van még szükség. A stúdió egyébként egy gyönyörű helyen lesz, a városnak a központjában, egy egyházi épületben nagyon könnyű idejönni. Ez is egy nagy áldás, hogy egy ilyen helyet tudtunk találni. Az épület azonban eléggé rossz állapotban van, sok-sok éve nem használták, tehát ide is rengeteg munka kell még, és természetesen a technikai eszközöknek a beszerzése, beszerelése, ez is egy nagyon nagy kihívás. Nagy szükség lesz itt is adományokra, amelyekből a stúdiót létre tudjuk hozni, egyáltalán az adást el tudjuk indítani. Nagyon nagy szükség lesz imádságra, azt gondolom, hogy nagy lelkesedéssel indul a rádió, de ehhez minden segítséget várunk.
A Szombathelyi Mária Rádió elindításának költségeire adománygyűjtő adásnapokat szervezünk szeptember 7-én és 8-án. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy hallgassák a Mária Rádiót ezeken a napokon és szóljanak ismerőseiknek is. Segítsük együtt a Szombathelyi Mária Rádió megszületését szeptember 7-én és 8-án.